füles bagolyolvasó. Gui, de Maupassant. Egy levél. A magamfajta emberhez sűrűn jár a posta. Nincs olyan újságíró, aki egyik másik ismeretlen olvasója levelét nyomtatásban ne közölte volna. Én is követem példájukat. Ezek a levelek ugyancsak változatosak. Az egyik magasztal, a másik csúnyán lepocskondiázza az embert. Hol csodálatos férfiak vagyunk, a jelenkori irodalom egyetlen nagyvonalú, lángeszű egyénisége, hol meg silány alaknak, hitvány semmire kellőnek, börtöntölteléknek neveznek bennünket. Ha válás, vagy a progresszív adó kérdésében egy véleményen vagyunk, vagy nem vagyunk egy véleményen az olvasóval, megindul a dicséretek és szidalmak áradata. Gyakran megesik, hogy ugyanazzal az üggyel kapcsolatban magasztalások és ádászkárhoztatások érkeznek, így hát nehéz véleményt alkotni önmagunkról. Némelyik levél csak 20 szóból áll, némelyik 10 oldalra terjed. Az utóbbiakból elegendőt is sort elolvasni, hogy tartalmukat és értéküket megítéljük, aztán bekerül a hasznavehetetlen papírok temetőjébe, a papírkosárba. Némelyik írás ez a levél is. Annyira elgondolkoztató, hogy az ember úgy érzi, lelkiismeretének tartozik vele, hogy a nyilvánosság elé bocsássa. Lelkiismeret? Talán nem is a megfelelő szót írtam most le, és bizonyos, hogy ez a fiatal nő, mert nő írt nekem az enyémet, nem tartja nagyon aggályosnak. Ráadásul, mikor nyilvánosságra hozom, hogy ilyes fajta kérdésekkel fordulnak hozzám, az erkölcsi érzék hiányáról teszek tanúságot, és szemrehányásokra is felkészülhetek. Némi nyugtalansággal tűnődtem azon is, hogy annyi ember között miért éppen rám esett a választás, az ismeretlen miért tart engem a többieknél alkalmasabbnak erre a szívességre, és honnan veszi, hogy nem fogok ellenkezni. Majd arra gondoltam, hogy talán írásaim könnyed jellege befolyásolhatta bizonytalankodó női olvasómat a választásában, s az irodalom számlájára írtam a dolgot. De mielőtt közölném a levél néhány részletét, valamennyi fontos részletét, szükségesnek tartom, így hogy olvasóimnak kijelentsem. Nem űzök tréfát velük, ezt a levelet nekem címezték, én kaptam kézbe, a posta hozta, a borítékon ott volt a nevem, bélyeget is ragasztottak rá, az aláírás sem hiányzik, és ráadásul tökéletesen olvasható. Nem szándékozom sem ulattatni, se lóvá tenni a hiszékenyeket. Ismétlem, egyszerűen csak tolmács vagyok, egy nő kérésének nem nagyon aggályos tolmácsa. Sorait itt közlöm, tisztelt uram, sokáig haboztam, mielőtt megírtam ezt a levelet. Nem mertem kiszolgáltatni magam. Pedig érzem, hogy ön jó szívű, nemes lelkű, de az én mondani valóm nagyon különös. Most, hogy végképp legyűrtem magamban a félelmet, tudom, hogy így kellett történnie. Az egyre növekvő bajok, a sötét nyomorúság elsöprik a félénkséget. A szerencsétlenség, akár a félelem, a bátortalanoknak is erőt ad. Ne gondolja, ha a levelemet olvassa, hogy bolond vagyok, vagy netán csak túl feszült idegzetű. Higgye el, hogy megfontoltan gondolkodom. A természetem pedig. Egyáltalán nem regényes, inkább azt mondhatom, nagyon is prózai. De a bajokból csak egyetlen kivezető utat látok, s én megpróbálok elindulni rajta. Ugye, hogy ez a természetes, ez diktálja a józanész. Nos hát, a helyzet a következő. Szegény vagyok és tisztességes a családom is. Még fiatal vagyok, nemrég töltöttem be a 22. évemet, és hadd mondjam megkertelés nélkül. Szeretnék férjhez menni, mégpedig minél előbb. Nem azért akarok férjhez menni, mert terhes lányfővel élnem, egyáltalán nem azért. De ha egy kissé megismeri az indokaimat, belátja, hogy nem ok nélkül kívánkozom a házasság kötelékeibe. Családunk tagjai, szomorú adatok következnek az otthonról. Olyan részletesen pontos adatok, hogy jognak látom kihagyni, mert a lány szülei magukra ismernének, ha ezt a cikket elolvasnák. Mindaz, amit a családjáról közölt, nagyon lesújtó és nagyon valószínű. Folytatom a levelét. Ha egyedül lennék, nem panaszkodnék, valahogy megkeresném a kenyerem, hiszen nekem személy szerint oly kevés kell, de nem vagyok egyedül, itt a családom. Múlt évben megismerkedtem egy lányjal. Árva volt és vagyontalan, feleségül vetette magát egy öreg milliómossal. Nem helyeslem. 19 éves volt, és nagyon csinos, egy kedves fiú, egy újságíró szerelmes volt bele, s azt hiszem, ő is szerette. Kárhoztatom és sajnálom azt a lányt. Nem hajtotta a kényszerűség, s a vagyonért mégis feláldozta a boldogságát. Én nem áldoznám fel a boldogságomat, még soha senki. Nem szereted belém, így hát nagyon örülnék, ha az élet olyan emberrel hozna össze, aki hajlandó lenne gondoskodni rólam, és természetesen a családomról is. Nem bánom, ha öreg, ha csúnya, nekem csak egy fontos, hogy gazdag legyen. Cserébe vagyonáért odaadnám neki a fiatalságomat, a hűségemet, és ha jó indulatú, talán még a hálámat is. Arra gondoltam, hogy ön, uram, aki annyi emberrel érintkezik, bizonyára sok nőtlen férfit ismer. ha akadna köztük egy, aki nem tud mit kezdeni a pénzével, és nem megáltalkodott ellensége a házasságnak, kérem, említsen meg neki fótettet cselekszik, aki elvesz engem, nem csekélyebbet, mintha szegény és erényes lányokat házasítanak ki, vagy kórházat alapítana a kutyáknak meg a macskáknak. Nagyon kérem, uram, tegye meg nekem ezt a szívességet. Ajánljon a legény ismerőseinek, s, aki elég bolond, vagy elég nagy lelkű, és hajlandó feleségül venni, sajnos, attól tartok, hogy már vénlány maradok, azzal közölje, hogy forduljon. A nevét teljesen kiírta. Végül a titoktartásomat kéri, a szüleinek sose szabad tudni erről a lépéséről. Hát igen, a levélhez nem csatolt fényképet. Olcsó papírra, tucatárura írt. Finom, kiforrott, határozott, józan, szép betűk. Tanító nőírás, egy céltudatos nőírása. Mikor kézhez kaptam a furcsa ajánlattételt, hogy az üzleti életben szokásos kifejezést használjam, első gondolatom az volt, halóvá akar tenni, egész mulatságosan csinálja. És csak ugyan könnyen meg lehet, hogy valaki lóvá akar tenni. De ki? Talán egy barátom, talán egy ellenségem, aki sokért nem adná, ha megtudhatná, mekkora jutalékra tartok igényt a vőlegény vagyonából. Vagy inkább a menyasszonyon hajtanám be az alkuszdíjat. Arra számítottak, hogy azonnal válaszolok, és sose árt, ha az ember ilyen fajta dokumentumokat hord a zsebében. Igaz, úgy látom, hogy az ismeretlen barátnak, vagy ellenségnek meglehetősen kedvezőtlen véleménye lehet az ízlésemről. De nyugodjunk bele, hogy valódi mi voltunknál általában hol különbnek, hol rosszabbnak tartanak minket. Ebben az esetben rosszabbnak vélnek, rendben van, csak hogy az a valaki ostobának is tart. Erre a gondolatra tüstént kétségeim támadtak, arra számít, hogy csak úgy besétálok ebbe a kezdetleges csapdába. Talán abban reménykedett, hogy találkozót kérek tőle, de akkor a régi, jól bevált fogást használta volna. Uram, ön a század legnagyobb bírója. Szavakba se tudom önteni azt a határtalan rajongást, amellyel lángelméjét csodálom. Égek a vágytól, hogy láthassam, hogy a kezét megérinthessem, hogy a szemébe nézhessek. Kérem, közölje, akar-e találkozni velem? 20 esztendős vagyok és szép. Feleljen, a Madeleine postahivatalba címezve válaszát. L. N. Bármennyire felvértezték is az embert a tapasztalatok, ilyenkor nem áll ellen, ám valószínű, hogy habozni fog, ha olyan szokatlan hangú, kétségeket keltő, különös írást olvas, amilyet nekem küldtek. Így hát a titokzatos levelet talán mégis nő írta. De miért fordul hozzám? Nem foglalkozom házasság közvetítéssel, én se ismerek több aglegényt, mint más, és nem valószínű, hogy olyan ember hírében állnék, aki készségesen siet a bajba jutott hajadonok segítségére. Hát akkor, igen, hát akkor, talán az ismeretlen feladó az elvesz engem kifejezésnek sokkal tágabb értelmet tulajdonít, mint általában apol. I, gári világban szokás, akkor pedig világos, miről van szó, de a terem buráját, ez esetben az én feladatom csöppet sem megtisztelendő, az e fajta ügynököknek külön nevük van, igazán keserves elgondolni, hogy az olvasók még mindent nem várnak kedvelt újságíróiktól. Egy fiatal lány vagy fiatal asszony kényes helyzetbe került, férjet vagy szeretőt keres, nem tudja kihez forduljon és hirtelen eszébe jut, hopp. A kedvenc újságíróm, ő majd megtalálja az emberemet, hiszen oly sok helyen megfordul. És magában még azt is hozzáteszi, ez a fajta nem aggályos. Így hát, kedves kollégáim, ne hökkenjenek meg, ha a napokban ilyesforma levelet kapnak. Uram, szükségem lenne egy titoktartó bábára, aki nem köti magát ahhoz, hogy minden esetben élő csecsemőket segítsen a világra. Arra gondoltam, hogy az ön nagy ismeretségi körében. Hát nem, kedves kisasszony, ha a sorok közt kell olvasnom, semmiképp sem vállalhatom a megbízást, anyagi helyzetem pedig nem ad módot rá, hogy családja segítségére siethessek. Csak hogy az is lehetséges, hogy ez a szegény fiatal nő a valóságot írta meg levelében. Hajszolja a nyomorúság, nem tudja, mit évő legyen, tanácstalan, sehol senki, aki segítene, s azt mondta magában. Ez az újságíró talán derék ember, talán megérti a helyzetemet, és mellém áll. A nők lelke oly bonyolult, gondolataik olyan neghökkentőek, eszközeik olyan valószínűtlenek, felbuzdulásuk oly ösztönös. Számításaiknak néha mély indítékaik vannak, és mesterkedéseik olykor annyira egyszerűek, hogy éppen ez az átlátszóság zavar meg minket. Igen lehetséges, nagyon is lehetséges, hogy ez a fiatal lány, aki elolvasott néhány cikket, amelyben az író nemes lelkűnek látszik, azt mondta magában, ez az én megmentőm. Ennél a feltevésnél állapodtam meg. Nem a legvalószínűbb, de a legrokonszenvesebb, így hát megpróbáltam segíteni a furcsa levélírón, s a következő kérdést intéztem valamennyi nőtlen ismerősömhöz. Nem akar megnősülni, ismerek egy fiatal lányt, aki nagyon megfelelne. Valamennyi kérdéssel válaszolt. Mekkora a hozománya? Majd az öregekhez, a legcsúnyábbakhoz, az idétlenül rútakhoz fordultam. Öntelt ábrázatot öltve, mosolyogva érdeklődtek. Aztán mondja csak, gazdag az a lány. Ekkor ötlött fel bennem, Victor Hugo szavait idézve, a végső remény és végső gondolat. A nyilvánosság előtt fordulok az aglegényekhez kérésemmel. A lányt nem nevezem meg, kilétére nem jöhetnek rá, a titkot így hát megőrzöm, és az árborítékban érkező ajánlatokat felvontatlanul továbbítom neki. Hadd lássuk, uraim, akad-e önök közt valóban nemes lelkű férfi? Lehet nyomorék, torszülött vagy 80 éves, nem számít. Felhívásom végén hadd idézzek magából a levélből néhány sort. Cserébe vagyonáért odaadnám neki a fiatalságomat, a hűségemet, és ha jó indulatú, talán még a hálámat is. Jó tettet cselekszik, aki elvesz engem, nem csekélyebbet, mintha szegény és erényes lányokat házasítana ki, vagy kórházat alapítana a kutyáknak meg a macskáknak. Uraim rajta!
Ezt a hangos könyvet kizárólag látássérült emberek számára készítette a Profivox beszéd szintetizátor, csak ingyenesen, módosítás nélkül terjeszthető. Készült az Informatika a látássérültekért alapítvány és a BMTMIT összefogásával, a T-Online támogatásával.